Nagyon sokan vitatják, hogy a cím esetleg utalás-e Isten létére. Nyelvészeti, történeti, dramaturgiai mindenféle szempontból könyvtárnyi anyag vizsgálja különböző pro és kontra érveket felsorolva, hogy vajon valóban a létező vagy nem létező Isten vagy Jézus második eljövetelének várása-e a Godóra várás. Kétségtelen, hogy az angol God szó valamelyest benne van a Godó szóban, ráadásul a Godó az az angol God szónak az ír kicsinyítő képzővel ellátott változata, tehát ha nagyon le akarjuk fordítani, akkor az Istenkére várás. Ugyanakkor angolul van egy fogalom, a God what, vagyis hogy Isten tudja, csuda tudja, van egy ilyen fordulat, ezt is többen mondják, hogy talán akkor vagyunk legközelebb a cím nem feltétlenül szükséges lefordításához, ha valahogyan úgy értelmezzük, hogy az Isten tudja, hogy kire várunk, vagyis hát várunk, várakozás az egész életünk, várunk valamire, ami vagy beteljesedik, vagy nem, de nem tudjuk, hogy akire várunk, vagy amire várunk, az konkrétan micsoda. Martin Eszin, és aztán az ő nyomán Mihály Gábor fogalmazza meg talán viszonylag pontosan, hogy a Godóra várva az emberiség soha be nem teljesülő vágyainak metaforája vagy szimbóluma lehet, és ez minden néző, minden különböző társadalomban, különböző családi háttérrel, műveltséggel, elvárásokkal rendelkező egyedi néző konkrétabban be tudja helyettesíteni a Godó fogalomba a maga elvárásait, így aztán valójában mindenkinek mást mond. A Szent Quentini börtönben, mikor előadta négy rab vezetésével a börtönszínház, ott a börtönben, akkor a kritikák szerint borzasztóan ütött a darab, és hát maguk a rabok, akik gyilkosságért, nem tudom, miért életfogytiglanra voltak elítélve, hogy nagyon-nagyon hosszú, 20-30 évekre, egyértelműen a szabadságfogalommal, a szabadulással helyettesítették a Godóra várást. Ők ott a börtönben arra vártak, hogy kiszabaduljanak onnan. Mi itt, nem a börtönben, hanem kinn a külvilágban, vajon mire várunk? Halálunkra várunk? Az utóbbi 5-8 évben voltak olyan, elsősorban a Román Purkarété előadására gondolok, ami nemzetközi fesztiválokon is megfordult, amelyik a halál élménnyel hozza kapcsolatba a Godóra várást, tehát valamelyest a halál árnyékában, halál közeli állapotban a két csavargó, Esztergom és Vladimir visszagondol saját életére, arra, hogy vajon ez az élet érte valamit, és majd a végső elszámoláskor, ha lesz ilyen, akkor a ballator, aki elkárhozott, vagy a jobblator, aki Krisztussal együtt vacsorázott már aznap este a paradicsomban, sorsa jut-e nekünk élő embereknek. Ennek a gondolatnak a nyomait aztán az angol szöveg legmélyén, szavakban, mondatfordulatokban elrejtve magam is elkezdtem kutatni, és hát döbbenten tapasztaltam, hogy a haláltoposz milyen gyakran bukkan elő. Szóbeli megfogalmazásokban, metaforikus értelemben csináltam egy listát, kb. 4 oldalnyi lista, tehát 160-180 olyan pont van, ahol kimondottan a halálra utaló, a halált kimondó, vagy a halál eljövetelével foglalkozó gondolatsor, szituáció sorjázik a darabban. És van még egy harmadik ilyen filozófiai közelítés, amelyik azt mondja, hogy az ember projektív lény, és értelmes cél hiányában projektál magának egy pseudocélt. Tehát, ha olyan marginális helyzetbe, elsősorban egzisztenciálisan, gondolatilag marginális helyzetbe kerül az ember, ahol a közeles jövőben nem talál magának értelmes, kitűzhető célt, vagy nem kínálkozik, vagy a külvilág nem szab ki neki elérhető célt, akkor egyszerűen az életösztön, ami legalább annyira mély, mint az anyai ösztön, az életösztön arra sarkalja az ember pszichéjét, idegrendszerét, hogy kvázi célt hitessen el magával, és addig fabuláljon, addig szugerálja magába ezt, addig beszélgessen róla, amíg maga is elhiszi, hogy van ilyen. Talán ez az a gondolat, ami legközelebb áll van két-három határozottan ezt erősítő nagy jelenet a Godóban. Elsősorban arra gondolok, amikor Vladimir és Eszagon arról beszél, hogy amikor találkoztak Godóval, akkor mit is ígért, és hogy miért is nem jön el, mi lehet az oka annak, hogy még nem érkezett meg, és körülbelül 40 kibúvót találnak Godó számára, hogy valószínűleg hát neki még a döntés előtt meg kell ezt hányivetni a családjával, meg kell nézni a könyvelését, meg kell vitatni az üzletfeleivel, és így gyakorlatilag egyféle kegyes hazugságban ringatva magukat hitetik el magukkal és egymással, hogy Godó létezik, valószínűleg el fog jönni, csak nem most. Kegyes hazugság, de ez a kegyes hazugság szükséges ahhoz, hogy az ember a jövőben, ne csak ma, hanem holnap is, a jövő legközelebbi diszkrétpontjában is éljen, tovább tudjon élni. Csak látszólagos paradoxon az, hogy a darabban kétszer is öngyilkosok akarnak lenni, de mind a két alkalommal valahányszor eljutnak odáig, hogy már éppen fel akarják kötni magukat valami hihetetlen módon először, azt a kibúvót találják, hogy tudod mit, most pedig csináljuk meg azt, játsszuk azt, hogy nem csináljuk meg azt, ami az eszünkbe jut. Magyarul, hogy most pedig ne akasszuk föl magunkat. Jó lehet, egy oldallal korábban mind a ketten azt akartak, jaj, akasszuk föl magunkat, hiszen az milyen remek lenne. A második felvonásban ugyanez a jelenet megismétlődik, ott viszont a kötél, Eszagon nadrágszíjként használt kötele, szakad el abban a pillanatban, ahogy megpróbálják, hogy vajon kettejük súlyát megtartaná ez a kötél. Tehát magyarul már az öngyilkosság sem megoldás, már a halál akaratlagos akarása sem lehetséges számukra. Ez a gondolat Riemer az egzisztencia filozófiának, elsősorban Camus-nek, később Sartre is sokat foglalkozott ezzel, hogy az ember, ha szabadon választ, akkor két választása van, vagy vállalja, választja az életet úgy, ahogy van, vagy vállalja az öngyilkosságot.
Akkor rátérve a fordításra, ugye itt emlegettünk háromféle szövegváltozatot is, ebből kettő francia, egy pedig angol nyelvű. Te mi alapján dolgoztál? Hát nyilván te angolul vagy perfekt, tehát gondolom az angol fordítás volt a fő alap, de figyelembe vettél-e esetleg más szempontokat is, amit a francia fordítások felkínáltak?
Valójában nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy nem, mert csak az angolból fordított szövegre koncentráltam, hogy az angol szövegváltozat hangozzon jól magyarul. Az az igazság, hogy annyira enigmatikus kifejezések, annyira rejtélyes, furcsa, lefordíthatatlannak tűnő, és nem azért, mert nincs rá magyar szó, hanem mert 10-14 magyar szó is van egy-egy angol kifejezésre, amit nagyon meg kellett találni, hogy melyik magyar szót, melyik magyar kifejezést használom ahhoz, hogy illeszkedjen Beckett egész darab stílusának, mondani valójának, metafora kincsének a hálózatába. Ilyenkor visszanéztem néha a franciát is. Néhány ponton rájöttem arra, hogy Kolozsvári Grand Pierre Millen ugyanúgy kifogott, az az egy-egy szó, nagyon kevés ilyen van, ami nekem is gondot okozott a magyar fordításban. Például a latin gyökű szavak a franciában is és az angolban is ugyanazok. Például a compartment, ami azt jelenti több egyéb között, hogy kalap, doboz, rekesz, polc, kamra, stb. Van rengeteg ilyen jelentése. Közül végül is én magyarul a parcellát találtam meg, ami a temetőket egy része, ugye, és miután ez az egész helyszín útszélén egy kő és fa, és hát egy keresztre emlékeztető fa, nagyon sokszor esik a halálról, az elveszett édenkertről, ez a fajt vagy a tudásfája, vagy az örök életfája, tehát bibliai metafora rendszerbe is kell, hogy illeszkedjen. Végül is egy ilyen temető kerthez, szabadtérhez illeszkedő parcella szóval tudtam lefordítani. Visszanéztem előtte a kolozsvári fordítását, ő egyszerűen kihagyja, az egész mondatot kihagyja. A szöveg egész konkrétan úgy hangzik, hogy Vladimir kérdezi, hogy miért, hol voltunk tegnap este, te szerinted? És az Eszagon azt válaszolja, hogy mit tudom én, másütt, egy másik parcellában, tele a föld üres helyekkel. Na most ebben a dialógus részben Kolozsvári kihagyja ezt a mondatot, hogy egy másik parcellában. Ami azt jelenti, hogy nem tudott vele megbirkózni. Én a magam változatát beleírtam, aztán majd látjuk, hogy a színház kritikusok, dramaturgok, irodalmi kritikusok hogyan fogadják, ha egyáltalán jelenik meg majd a fordításról a recenzió. Ez az egyik része. A másik része pedig a kérdésre adott válaszomnak az, hogy természetesen az angol és a francia tartalmilag valamelyest azért különbözik egymástól, nem csak az újonnan beírt szövegrészek miatt, mert Beckett sokkal koherensebben és sokkal konzisztensebben egy jobban kikristályosodott világképhez igazítja az angol szókincset. Így mondhatnám, hogy nekem részben könnyebb dolgom volt, ugyanis ha már egyszer rájöttem ennek a metafora rendszernek a szókincs használatára, akkor ezt végig következetesen igyekeztem érvényesíteni, így nem kellett a franciához visszanyúlnom, illetve a franciából fordított magyar szöveghez. Zárójelben jegyzem meg, és nem kritikaként, hiszen óriási fegyvertény volt, hogy kolozsvári fordítása már viszonylag korán meg tudott jelenni, 9 évvel az 56-os események után, 65-ben ez már megjelent, először a nagyvilágban, az augusztusi számban, ennek 45 éves évfordulójára jelent meg most a fordításom, az új fordításom egy bevezető tanulmánnyal a mostani augusztusi nagyvilágszámban. A dolognak az a végső összefoglalása, hogy két külön műként kezeli az angol szász és a francia kritika, irodalomtörténet is a művet, és úgy gondoltam, hogy helyes az a gondolatmenet, hogy a francia szövegváltozatnak, ha már van magyar fordítás, akkor az angol szövegváltozatnak is legyen, hiszen megnézve más európai és nem európai irodalmakat, németül mind a két változat le van fordítva, Beckett maga 1975-ben, amikor a berlini Schiller színházban saját maga rendezte a Godóra Várvát, akkor már nem a francia, hanem az angolból fordított német szöveget vette alapul, mi több, ő maga kezdeményezte, hogy akkor ezt fordítsák le németre, az angol szövegváltozatot. Japánul szintén megvan mind a két szövegváltozat. Most nem jut eszembe a japán fordító neve, de éppen akkor Franciaországban egyetemi hallgató volt, és látta az ős bemutatót, majd amikor megtudta, hogy angolul is létezik egy szövegváltozat, akkor a második szövegváltozatot is lefordította. Románul is megvan mind a két szövegváltozat, a francia ugye egyértelmű volt, hiszen mind a kettő neolatin nyelv, hogy először franciából fordították, és Tompa Gábor, a kolozsvári színház igazgatója, fölkérésére fordította le egy román fordító angolról románra. Lengyelül szintén létezik mind a kettő, oroszul is létezik, magyarul is most már elérhető mind a két szövegváltozat.